szemeimet a hegyekre emelem. Honnan jön az én segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen.
Thank you.
ami segítségünk, Isten tiszteletünknek megáldása és ige hallgatásunknak megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassátok meg testvéreim az élő Istennek igéjét, úgy, amiképpen ez írva található a Máté írása szerint való evangélium 20. részében, a 17. verstől a 28. versig terjedő igeszakaszból a következőképpen. Amikor Jézus készült felmenni Jeruzsálembe, maga mellé vette külön a 12 tanítványt, és útközben ezt mondta nekik. Felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfiát átadják a főpapoknak és az írástudóknak, azok pedig halálra ítélik, átadják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megkorbácsolják és keresztre feszítsék, de harmadnapon feltámad. Akkor oda ment hozzá a Zebedeus fiainak anyja fiaival együtt, leborult előtte és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit akarsz? Az így felelt, mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől üljön országodban. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Azok így feleltek, ki tudjuk inni. Erről ezt mondta nekik, az én poharamat kiisszátok, de hogy ki üljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azok fogják megkapni, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta a többi tíz, megharagudott a két testvére. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta. Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De ti köztetek nem ez a rend, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen rabszolgátok. Mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Imádkozzunk! Áld és magasztal téged, Urunk, ez a gyülekezet. Magasztalunk téged oltalmadért, vezetésedért, magasztalunk megtartatásunkért, és magasztalunk azért, hogy ismét együtt lehetünk a te hívó szavadra egybe gyülekezve, hogy tanítást vegyünk, hogy téged dicsőítsünk, hogy vezess bennünket a mi földi vándorútunkon, a megígért, az elkért örök nyugodalom és boldogság felé, a te akaratod szerint. Urunk, hálát adunk neked a rendért. A rendért, amelyet te hoztál, amelyet te alkottál, és amely rend ellen úgy ágál bennünk minden. Mert a tiéd között nem az a rend, ami a világban. A tiéd között nem az kellene legyen a rend, ami a világban. És mi megszégyenülten állunk előtted, Urunk, mert közöttünk is meg annyi versengés van, közöttünk is annyi szeretetlenség van, és bizony, noha a te nevedről neveztetünk, ami mindennapjaink mégsem arról beszélnek, hogy mi a tiéd vagyunk. Urunk, igaz az, hogy a te igéd kétélű kard, amely csontig hatol, amely elválaszt igazat és hamisat, mi bennünk is. És Urunk, te tudod, hogy ez mennyire fájdalmas a mi számunkra. De mégis hadd köszönjük meg neked a szót, az üzenetet, amely helyre igazít, amely kiózanít, amely leleplez, de amely tanít és példát ad. Urunk, ezen a reggelen is nem kérhetünk egyebet, mint azt, hogy légy könyörületes, és légy jelen közöttünk a te lelked által. Alakíts és formálj minket a te akaratod szerint. Hallgass meg minket. Amen. Azok az igék, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával bizonyságot kívánok tenni az én Uramról, Jézus Krisztusról. Megvan írva a már felolvasott igeszakaszban a Máté evangéliuma 20. részében a 26. versektől a 28. versekig így. De ti köztetek nem ez a rend, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen rabszolgátok. Mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Foglaljunk helyet. Az a történet, amit felolvastam, egy kéréssel kezdődik. Ezt a kérést illő módon leborulva Jézushoz intézik, vagyis ez a kérés egy imádság. A kérést egy anya terjeszti elő, és egyáltalán nem meglepő az, hogy nem is a maga javára kér. Az édesanyák már csak ilyenek. Gyermekeik javára mindig a lehető legjobbat szeretnék kérni. Ha ez az imádság egy imádság, akkor így ebben a formában közben járó imádság, hiszen aki kér és imádkozik, az nem magának kér, hanem valaki másnak az ügyét hordozza Isten előtt. És milyen jó, hogy az Isten országával kapcsolatos dolgot kér. A vágya az, és ez van ennek az imádságnak a középpontjában, hogy az ő gyermekei lehessenek majd Jézusnak jobb és bal keze felől az ő eljövendő országában. Ha mindezeket összegezzük, akkor úgy gondolhatjuk, hogy ez egy nagyon jó imádság. Jézustól kér. Valaki másnak a számára kér, és az Isten országával kapcsolatos dolgot kér. És még valami növeli ennek az imádságnak az értékét, tudnélik az, hogy nagyon komolyan veszi Jézus Krisztusnak a szavát, amikor majd az ő eljövendő dicsőségéről beszél, akkor, amikor még ebből a dicsőségből semmi, de semmi nem látszik. Az Úr Jézus Krisztusnak a szava válaszként először mégis így hangzik, nem tudjátok, hogy mit kértek. És nem tudom, hogy első hallásra mi valójában értjük, és tudjuk azt, hogy valójában mit kérnek. Mit kér el az édesanyja a fiai számára. Valaki azt mondta egyszer, hogy ne bízzunk feltétlenül a mi imádságainkban, bízzunk inkább Istenben. És ezzel azt akarta mondani, hogy Isten még ami rosszul, idézőjelbe teszem ezt a szót, rosszul elmondott imádságainkat is tudja jól meghallgatni. Elmondja ezzel azt, hogy Isten tudja igazán, hogy mire van szükségünk. Fájdalmas tény ugyanis az, hogy mi az imádságainkban is az illő módon, leborulva, nagy-nagy alázattal elmondott imádságainkban is Isten fel tud fedezni meg annyi önzést, meg annyi önösséget, mert mi a magunk terveihez és vágyaihoz akarjuk igazítani Istennek a mindenhatóságát, és nem megfordítva. Hogy nem Isten akaratához rendeljük a mi terveinket és a mi vágyainkat. Volt egyszer egy másik édesanya, és erről már az egyház történet beszél, akinek volt egy ifjú pénzsóvár élfajhász gyermeke. És ez az édesanya egyszer azon túlmenően, hogy állandóan imádkozott fiának a megtérésért, értesült arról, hogy a fia messze földre Itáliába akar hajózni. És nem szűnt meg könyörögni azért, hogy a fia el ne menjen mellőle, hogy ne utazhasson el. Ez az ifjú mégis elutazott, és úgy alakult, hogy Milánóban meghallgatta Ambrózius püspöknek az egyik igehirdetését, és ez az ifjú megtért, és lett az óegyháznak a legnagyobb alakja, aki a mi reformátor eleinket sokban ihlette. Az édesanyát úgy hívták, hogy Mónika, a fiút pedig úgy hívták, hogy Ágoston, vagy akik úgy ismerik, Augustinus. Ő írta ezt a vallomásokban. Te a te bölcsességednek mélységeiben meghallottad azt, ami fő dolog volt kívánságában, és nem arra nézti, amit ő kért, hogy azzá tehess engem, amivé ő mindig kívánta, hogy legyek. Ez a gondolat is arról beszél, hogy volt egy kérés, amiben volt egy nagy adag önzés is. Hogy el ne mozduljon mellőlem a fiam, ha úgy tetszik, üljön itt a szoknyám mellett, de azért mégis térjen meg. És Isten mégis tudta jól meghallgatni ezt az imádságot, és többszörösére, sokszorosává formálta ennek az imádságnak a lényegét. De hadd mondjam azt, hogy senki se biztasson ez a tény, ez a gondolat arra, hogy továbbra is imádkozzék csak rosszul, Isten majd úgyis meghallgatja azt az imádságot jól. És éppen ezért hadd legyen a mai ige fölötti elcsendesedésünknek a középpontjában ez a Jézusi válasz, hogy nem tudjátok, hogy mit kértek. Ugyanis Jézus Krisztus ezen az egy mondatán keresztül rá fogunk jönni arra, hogy mi mindent leleplez az Úr, mi mindent mond el, hogyan józanít ki bennünket, hogyan tanít, és hogyan ad példát. Röviden, hogyan tanít bennünket jól imádkozni, a mi Úrunk Jézus Krisztus. Azt mondtam, hogy ez az ige legelőször is leleplez. Miért mi is áll ennek a szép kérésnek a hátterében? Tudjátok, az evangéliumok számtalan esetben beszámolnak arról, hogy a tanítványok milyen értetlenül fogadták Jézus Krisztusnak egy-egy kijelentését. Elmondják az evangéliumok, hogy összezavarodtak, félrehúzódtak, tanakodtak egymás között, vitatkozgattak, hát nem értették, hogy mit mondott Jézus. Na volt egy olyan kijelentése Jézusnak, ami semmiféle magyarázatra nem szolgált, azt ők azonnal és nagyon jól megértették, ez pedig így hangzott. Ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek Izrael 12 nemzetségét. Ugye ez egy olyan kijelentés, amit azonnal meg lehet érteni, azonnal komolyan lehet venni, és ők így is tettek. És rögtön elkezdtek tervezgetni, hogy milyen jó is lesz majd nekünk akkor. Milyen megfontolás van ennek az igének a tudtával, amögött a kérés, amögött az imádság, amögött a közben járó imádság mögött, amit a Zebedeus fiaknak az édesanyja közölt. Hatalomvágy. Dicsőségvágy. Röviden csak így lehet megfogalmazni. Ha tehetnék, már most oszkoszkodni szeretnének, abban a hatalomban, amit Jézus még éppen csak megígért. És micsoda ellentét van a között, amiről Jézus Krisztus beszél, és ami fölök ők tanakodnak. Mert mit is mond Jézus Krisztus éppen? Beszél arról, hogy ő meghalni megy Jeruzsálembe. Beszél arról, hogy megcsúfoltatik, beszél arról, hogy meggyaláztatik, és mindeközben mi foglalkoztatja a tanítványokat? Az, hogy milyen csodálatos dolog lesz majd az, amikor elérkezik az az idő, amiről Jézus Krisztus beszél. Jézus szenvedésről beszél, a tanítványok dicsőségről és hatalomról ábrándoznak. Jézus megostoroztatásról, megcsúfoltatásról, ők pedig szeretnék a keresztjeiket megkerülve rögtön elvenni azt, ami megígértetett. Ezen az adventi délelőttön mindenek előtt hadd kérjelek mindnyájatokat arra, hogy egy kicsit gondolkozzunk el a mi imádságaink felől. Vizsgáljuk meg a mi kéréseinket. Mik ezeknek a kéréseknek a tartalma? Tudom, nagyon sokszor ez is illő csomagolásban van. Nagyon szép díszítéssel van elmondva, előadva, illő formában. De vajon abban, amit kérsz, mi minden más van azon kívül? Amit te az imádságaid végén tudom, hogy elmondasz, hogy legyen meg a te akaratod. Ez az ige másodszor kijózanít. És Jézus Krisztus megfogalmazza azt, amiről az egész adventi időszak beszél, és amiről a karácsonyi csoda tesz bizonyságot, hogy ő a mennyei dicsőségről lemondva, magát teljesen megüresítve eljön, szolgai formát vesz fel, eljön azért, hogy ő, az Úr, szolgáljon, és hogy az ő életét adja váltságul sokakért. Mindeközben a tanítványok, az emberi porszemek, akik abban a társadalomban is, és általában a világ szemében senkik, a valójában senkik és semmik, hatalomról és dicsőségről ábrándoznak. Ezért tehát Jézus megkérdezi tőlük, ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én ki fogok inni? Vagy meg tudtok-e keresztelkedni, szó szerint keresztelkedni, azzal a keresztséggel, amellyel én megkereszteltetem? Tudjátok, abban a kérdésben, abban a kérésben, amit a Zebedeus fiak édesanyja elmond, nincsen túl nagyra vágyás. Azt mondja, hogy mondd, hogy legyenek az én fiaim a te jobb és bal kezed felől. Tudjátok, hogy mit jelent ez? Mit jelent az, hogy ül az Atya Istennek jobbján, a mi Urunk Jézus Krisztus? Az, hogy a hatalomban és a dicsőségben rögtön az övé a második legnagyobb hely. Ez egy rendkívül szerény kérdés, hogyha belegondolunk. Egyáltalán nem kérnek sokat, csak rögtön a második és a harmadik helyet. A kérdés tehát éppen arra irányul Jézus részéről, hogy ha ugyanezt a mértéket akarják, amit ő, akkor el tudják-e hordozni az azért fizetendő árat is, amit neki el kell hordoznia. Mert kiinni a poharat, azt a poharat, amit még ő is csak nagy-nagy lelki tusakodás után, nagy-nagy imádság és ima tusa közepette tudott elfogadni, ami ellen teste, lelke tiltakozott, és amire ő igazán mondta azt, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár, és megkereszteltetni azzal a mértékkel, amivel ő. Megkínoztatni, gyötörtetni és agonizálni, úgy, ahogyan ő. Vajon ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? És mi a tanítványi válasz? ki tudjuk inni. Milyen magabiztos, milyen nagyszerű, milyen bátor válasz ez. Egy baj van vele, hogyha azt nem tudták, hogy mit kérnek valójában, akkor hogyan tudnák azt, hogy mire vágják rá azt, hogy igen, ki fogjuk tudni inni. Tudjátok, a fejleményeknek a tükrében nem hiszem, hogy mindeketten előálltak volna ezzel a kéréssel. Na nézzük, mi lett ennek a hirtelen rávágott válasznak a következménye, hogy igen, ki tudjuk inni. És Jézus Krisztus mondta is, az én poharomat kiisszátok. A Cselekedetek könyve 12. része ír így, abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival, Jakabot, János testvérét karddal kivégeztette. Ez a fiú, akinek az édesanyja ezzel a kéréssel fordult Jézushoz, lett az első vértanú az apostolok közül. Nézzük a másik testvérnek a sorsát. A Jelenések könyvének elején így ír ő maga. Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben. Tudjátok, hogy hol írja meg a Jelenések könyvét János? Patmos szigetén, egy börtön szigeten, ahol számüzetésben van az evangéliumnak a hirdetéséért. Csak ennyi teljesedett be akkor, amikor Jézus azt mondja, hogy az én poharamat kiisszátok. De hogy kiüljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azok fogják megkapni, akiknek az én atyám elkészítette. Tudjátok, az teszi igazán megrendítővé Jézus Krisztusnak a szavait. Ennek a kérésnek a kapcsán, hogy azt mondja, hogy hiába a bizonyságtevő élet, hiába a vértanúság és a mártíromság, még ez sem garancia arra, hogy elnyeritek azt, amit megígértem, csak az kapja meg, aki felől az én atyám úgy döntött. Csak az részesül majd az általam megígért dicsőségben, aki felől az atya eleve így határozott. Minden szenvedés és minden nyomorúság ellenére. Ki kell józanítson ez az igazság bennünket is. Tudnélik a kereszthordozást, a bűnnel való naponkénti viaskodást nem lehet érdemként Isten elé vinni. Nem lehet úgy, ahogyan a farizeus is megálltott a templomban, ránézve a vámszedőre, elmondani, hogy Uram, milyen jó, hogy nem vagyok olyan, mint ez a másik. És tudjátok, hogy van a történetben, szépen elmondja, hogy ő hányszor böjtöl, mi mindenre adott adományokat, nem lehet Isten elé így állni. Nem lehet az érdemeket sorakoztatni előtte, hogy én ennyi mindent elhordoztam és szenvedtem miattad, evangéliumért, az én hitem következtében, és nem lehet apró pénzre váltani, és azt mondani, hogy Uram, nekem már csak igazán jár. Én már aztán igazán kiérdemeltem. Jézus Krisztus azt mondja, nem az én dolgom megadni, azok kapják meg, akiknek az én atyám elkészítette. Tanít is a mi Urunk ebben az igében. Azt hallottuk, hogy a többi 10 tanítvány mindezeket hallva megharagudott a Zebedeus fiakra. És hát ugye mi a jót feltételezzük mindig, azt gondoljuk, hogy hát ennek a haragnak az volt a mögöttese, hogy milyen mélységesen elítélték ennek a kettőnek a nagyra vágyását, mennyire felháborította őket ennek a két tanítványnak a szeretetlensége, a mohósága és nagyra vágyása. Az igazság nem ez. Az igazság fájdalmas, csak azért háborodtak fel, mert annak a kettőnek hamarabb jutott eszébe, vagy hamarabb volt bátorsága, hogy ezzel a kéréssel odaálljon Jézus elé. Ezért aztán félrehívja őket a mester, odahívja magához, és tanítja mind a 12 tanítványt így. Isten országának a rendjében nincsen helye az ilyen indulatoknak. Ti közöttetek nem ez a rend, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki első akar lenni közöttetek, az legyen a rabszolgátok. Megtiltja Jézus ezzel a szavával a versengést közöttük. Hogy valaki nagy legyen, hogy valaki a legnagyobb legyen, hogy valaki a legelső legyen közöttük. Egyáltalán nem. Csak megmondja azt, hogy miben legyenek az elsők, és miben legyenek a nagyok. Azt mondja, hogy a szolgálatban. Abban versengjetek, hogy ki a Krisztusibb, ki az alázatosabb, ki az engedelmesebb, ki a nagyobb, ki a legnagyobb és a legelső a szolgálatban. Úgy, ahogyan én erre példát adtam. Isten országának munkálásában ez a rend. Na vajon mennyire áll imádságaidnak a középpontjában az erre való törekvés? Hogy Uram, tégy engem naggyá, tégy engem valóban legelsővé a szolgálatban. Ebben a mértékben, a te mércéd szerint, úgy, ahogyan te akarod. Mert hát végül is Jézus példát ad. És az ember elgondolkozik ezen, hogy micsoda, hogy szolga legyek én, hogy rabszolga legyek én, hát még csak a kifejezés is idegen tőlem. Hát hogyan lehet ilyet kérni? Hogyan lehet ilyet elvárni tőlem? Hát minek néznek itt engem, kérem? Jézus mondja, igen, légy olyan, mint amilyen példát én adtam. Ahogyan Pál apostol írja, úgy, hogy szolgai formát vedd fel. Úgy, ahogyan János írja ott a lábmosás történeténél, hogy tudva, hogy az Atya mindent a kezébe tett. Úgy, hogy tudta, hogy neki adatott minden hatalom mennyén és földön, ő tudta magát körülkötni kötéllyel, vizet venni az edénybe, és sorra járulni minden tanítványának a lábához. Ez, és ő legyen a mérce. És ugye olyan fájdalmas, hogy számunkra ebben az egyházban is a világ jelent motivációt, és a világ jelent példát. Dicsőségvágyban, hatalomvágyban, egymással való versengésben, kezdve a gyülekezet szintjétől, elegészen az egyháznak a vezetéséig. Nem ez a mérce. Nem ez a mérték, és nem ez a példa, amit Jézus Krisztus meghatározott. És 2001 adventjében. Kérlek testvérem, hogy tudd ezt a példát igazán komolyan venni. Mert hát azt mondja az Úr, hogy nem az övé a döntés, hogy kik fogják örökölni az Istennek az országát, de annyit bizonyosan lehet állítani, hogy mindazok, akik neme szerint, a mérce szerint élnek, járnak és szolgálnak, nem a krisztusi példa szerint, azok bizonyosan nem fogják örökölni az Istennek az országát. És azzal kezdtem, hogy Jézus Krisztus tanít bennünket a rossz imádságok mondása helyett jól imádkozni. Vajon te tanultál-e abból, amit ő ma elmondott, és a szívedre helyezett az advent csendességében? Remélem, hogy igen. Amen. Úrunk, köszönjük, hogy az elmúlt héten is, és ezen a héten is arra tanítottál, hogy más a mérce. Köszönjük, hogy elénk léptél a te szentségedben, tisztaságodban, és megmutattad, hogy hozzád képest mi semmik, senkik, hogy porszemek vagyunk. Hogy mi, akik magunknak tulajdonítunk dolgokat, akik tartjuk magunkat valamire és valakiknek, valójában milyen haszontalanok, milyen értéktelenek vagyunk. És köszönjük, Urunk, hogy ezen a délelőttön felmutatod a másik mércét. Hogy te adsz elénk feladatot. Adsz elénk küldetést, és adsz elénk új mércét, amelyhez mérhetjük magunkat. És most is meg kell látnunk azt megszégyenülten, hogy mi nem a te mércét szerint mérjük magunkat. Bocsáss meg nekünk azt, hogy a világ motivál bennünket. A világ szerint gondolkozunk, amelyben nem te vagy az Úr. És arra kérünk téged, hogy bocsáss meg nekünk rossz kéréseinket, rossz könyörgésünket, bocsáss meg nekünk nagyra vágyásunkat és fennhéjázásunkat. Urunk, segíts bennünket, hogy ne feledjük el soha, mi egymásnak csak testvérei vagyunk. Egymásnak szolgáivá kell, hogy legyünk, azért, mert te erre adtál példát. Segíts bennünket, Urunk, hogy megcselekedhessük ezt. És ne szűnjünk meg szüntelenül példát adni másoknak is, és ne szűnjünk meg hálát adni azért, mert te eljöttél, szolgai formát magad ölvéve, testet öltve, hogy áldozati halált hallj, hogy váltságul adass mi érettünk is. Urunk, hadd hordozzuk ezen a délelőttön és imádságban a mi egyházunkat, amely azt vallja nyelvvel, hogy a te tested, melynek te vagy a fője, amely azt vallja, hogy a te vezetésedre figyel, és hogy téged szolgál. És hogy te annyira leleplezel bennünket, és annyira megmutatod a mi mezítelenségünket és gyalázatunkat, hogy ezt mi csak nyelvvel valljuk, de valójában nincsen így. Urunk, könyörülj a mi református egyházunkkal. Könyörülj vezetésén, kisebb és nagyobb rendjein, és könyörülj tagjain. Könyörülj határon, innen és határon túl, szerte a világon. És könyörülj, Uram, a te népeden, kelenföldi gyülekezeteden, ennek kicsinyein és nagyjain, kereszthordozóin, betegein és gyászolóin, szolgálattevőin, hogy járhassunk mindig a te utaidon és a te akaratod szerint. Példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Mert bizony-bizony mondom néktek, hogy egyetlen szolga sem nagyobb az ő uránál. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Ámen.